Táska Rádió Podcast. Te is beleférsz.
97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Hello, és a mikrofonnál Winter Diana, a vendégeim pedig bevezetnek minket a gyógytornászok világába, mert hogy sokan nem is tudják, hogy mi is az, hogy gyógytornász, vagy óckodnak tőle, vagy esetleg más jut eszükbe róla, mint ami, pedig nagyon fontos, ha valamitek fáj, akkor bizony érdemes gyógytornászt felkeresni, mert hogy ők tudnak segíteni. Jól mondom, Kolarics Attila és Strobl Anita a vendégeink, méghozzá az Ates Fizió stúdiótól, FDM terapeuták, gyógytornászok, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok, köszöntjük a hallgatókat!
Akkor jól mondtam, ugye ti tudtok segíteni, ha fáj a hátam, a derekam, a lábam, a bármim.
Hát mi reméljük leginkább, hogy igen.
Na, tisztázzuk le, hogy ki az a gyógytornász, tehát mit jelent az, hogy valaki gyógytornász?
Alapvetően ugye ezek a minden szakma olyan, hogy nagyon sokféleképpen lehet művelni, és alapvetően ez egy korábban főiskolai, most már egyetemi keretek között szerző, tudást adó intézmény állítja ki az oklevelet, mondjuk így, és utána mindenki arra indul el, amerre szeretne, ez egy alap, és akkor nagyon sok terület van. Én is ezért választottam annó ezt a hivatást, mert ez az, tehát ez átszövi a mindennapjaidat, ebből nincs nagyon szünet, nincs nagyon pihenés, mert mindig ott van, hogy főleg, hogyha olyan módszerek vannak a kezedben, amivel tudsz effektíve segíteni, akkor oda fog jönni a családtag, az ismerős, stb., és nagyon keményen a határokat meg kell húzni, úgyhogy ez egy tényleg egy komoly kihívás és hivatás, és szóval az egyetem után mindenki arra megy, amerre szeretne, nagyon sok területen lehet alkalmazni.
Azt jól tudom, hogy minden gyógytornásznak az összes csontot, mindent, ugyanúgy, mint az orvosin tudnia kell?
Igen, van anatómia óránk, ez főleg az első 2 évben van elég keményen, és abból vizsgázunk, hát ez muszáj tudni igazából, mert
hát persze.
Minden nap ugye, akik jönnek, már eleve, hogyha rámutat, hogy itt fáj, nekünk kell tudni, hogy az úgymond mi is.
Én mindjárt mutogatok. De nem vicceltem, de hogy is. Igen, de azért az hihetetlen, hogy ti azért másképpen néztek egy emberi testre, nem? Tehát ezt mondhatjuk így, egy gyógytornász másképp néz, látja, hogy rosszul, én is rosszul tartom sokszor magam. Kishúztam. Igen. Ugye ez ilyen munkahelyi ártalom.
Igen, lehet az is, amikor mész az utcán, és látod, hogy hú, ez az ember sántít, és jaj, mit lehetne vele kezdeni, de azért ettől el kell vonatkoztatni, mert különben így belőrülnénk, hogyha mindenkin azonnal segíteni akarnánk.
Jó, tehát ti alapgyógytornászt elvégeztétek, és aztán mentetek az FDM terapeuta felé. Ez mit jelent ez az FDM?
Hát nem teljesen rögtön igazából, ez egy új megközelítése a különféle fizikai problémáknak, és hát nagyon sokféle képzést el lehet gyógytornászként végezni, és ez egy közülük, de számunkra ez azért központi, mert ebbe találtuk meg leginkább azt a komplex gondolkodásmódot, ami amúgy is bennünk volt, de hogy nem tudtunk annyira segíteni, ahogy legtöbb esetben szerettünk volna, és ez egy fantasztikus kulcs volt, amiben elkezdtünk tanulni, elmélyedni, több képzést elvégeztünk, és az a visszacsatolás már rögtön az elejétől nagyon sok olyan páciensnek tudtunk segíteni, akinek amúgy nem tudtunk volna, és aki jobban lett, és ezek a visszajelzések, ezek a sztorik, ezek igazából önmagukért beszélnek, és folyamatosan ad inspirációt, meg motivációt a munkához. Szóval sokféle módszer, szemlélet van. Most, hogyha 5 hasonló szakember ülne itt mondjuk gyógytornászként, akkor lehet, hogy 5-en másképp látnák az embereket, és azt hiszem, hogy ez így van jól, hiszen nem minden problémát lehet egy adott oldalról megoldani, ha bár szerencsére egy elég nagy palettát lefed az, amit az FDM-mel mondjuk mi meg tudunk oldani.
És akkor mit jelent maga a rövidítés, ez az FDM?
Ez a fascia disztorziós modell, amire a páciensek is...
Közelebb kerültünk a témához, igen.
Csak nevetni szoktak. Igazából röviden ez az, hogy ez a fascia rendszer, ami behálózza az egész testet, és egyébként nem csak neked újdonság, az egyetemen mi se tanultunk erről semmit gyakorlatilag.
Aha, tehát ez annyira friss.
Hát viszonylag friss, igen, aha. De mindennek kell az egy 5-10-20-30-40-50-60 év, mire beépül, attól függ, hogy ki mennyire a nyitott, meg a társadalom, meg az egészségügyi szakma mennyire nyitott az új dolgokra, nem mindig. De na, lényeg az, hogy ez a fascia rendszer, ami olyan szempontból új, régen is tudtak erről, de olyan szempontból, hogy ezeknek lehetnek ugyanúgy sérülései, mint egy csontnak, izomnak, szalagnak, és mivel itt vannak a receptorok, ezért itt érezzük a problémát, és hogyha ezeket a sérüléseket megtaláljuk, akkor ez a kezelhetővé válik, és ezeket különböző manuális technikákkal utána kezeljük. Próbáltam korrektül ezt így megfogalmazni.
Értem. De mert azt a részét értem, hogy manuál terápiát ismerem, az már azért eléggé rendesen benne van a köztudatban. De hogy ugye ti igazából ezzel az új terápiával megkeresitek a gócpontot, nem? Tehát, hogyha jól értelmeztem.
Igen, hát igyekezünk a probléma forrását megtalálni. Ez is egyfajta manuál terápiás módszer, csak ez nem az a fajta, amit esetleg ismernek az emberek. Uh-huh. Ez egy más megközelítés.
És akkor hogy néz ki, ha valaki oda megy, hogy fáj a hátam, most már mindenhol voltam, csontkovástól elkezdve mindenhol, itt vagyok, gyógyítsanak meg. Tehát ez
hát
hogy néz ki?
Ez szokott lenni egyébként. Megvizsgáljuk, meg kikérdezzük. Az nagyon fontos, hogy itt, mint bármi más megközelítéssel együtt, tehát ez is egy komplex, komoly kezelési módot jelent, és nagyon fontos, hogy megkérdezzük a pácienst, hogy mi történt, hogy történt. Tehát egy anamnézis történik, mint ha valaki elmegy az orvoshoz. Annyi, hogy nálunk nagyon nagy szerepe vannak, hogy a páciens hogy éli meg a fájdalmait, mert ahogy ez az egész módszer is elkezdődött, hogy az alapító, vagy ez aki felfedezte, az amerikai orvos, a dr. Steven Tipados is úgy kezdte ezt felfedezni, hogy látott bizonyos sémákat abban, hogy hogyan fejezik ki a páciensek a panaszaikat, tehát, hogy, és ezek nem mindig skatujázhatók be azokba a hagyományos diagnózisokba, amiket egyébként használnak az egészségügyben, és ez mutatja azt, hogy nagyon be kell vonni a páciens, mert az lesz tehát így ezen a módszeren belül is például az lesz egy döntő faktor, hogy merre induljunk el, hogy lehet, hogy most szúró fájdalmat érez, vagy tompa fájdalmat.
Hát az
vagy
nem mindegy, igen.
Igen, csak alapvetően ennyire már nem mennek bele a páciens érzéseibe, amikor mondjuk elmennek egy bármilyen egészségügyi ellátóhoz.
Igen, mert ez jogos, hogyha nem jó a kortörténet, tehát mondjuk nem mond el egy sérülést, vagy egy korábbi műtétet, vagy bármi ilyesmit, akkor nem áll össze a kép, hogy vagy egy kis tünetet kihagy, mert azt nem gondolta, hogy ez hozzátartozik, és akkor már is más kép alakul ki, hogy mit kellene. Oké. Mivel dolgoztok? Van valami speciális műszeretek, vagy csak ti a kezetekkel?
Leginkább kézzel dolgozunk. Ezzel tudjuk legjobban kitapintani azokat a részeket, amire panaszkodik a paciens. Uh-huh. Igazából műszerekkel nem érezzük úgy, hogyha ott a probléma, de ugye az is fontos, hogy a paciens mit érez. Tehát ez egy csapatmunka, úgymond a pacienssel, hogy együtt keressük meg a probléma okát. Nagyon fontos, hogy ő mit érez, hogyha például én rányomok arra a területre, milyen jellegű fájdalmat, és igazából legtöbbször a paciens vezet el, hogy merre is menjünk, hol is van ez a fájdalom, és ez alapján kiegészítésként meg szoktunk esetleg eszközöket használni, ez a flossing szalag például, a köpöly, de ezt is nem mint külön terápia, hanem ezen az FDM szemléleten belül. Uh-huh. Tehát megvan, hogy mi a kötőszövetre milyen hatást szeretnénk gyakorolni, inkább egy nyomóhatást, egy húzóhatást, ez megvan, hogy mire akarunk hatni, és ebbe a szemléletbe használjuk ezeket az eszközöket, de legtöbbször tényleg kézzel.
Kézzel. Az is a szlogennetek, az nagyon tetszett, az nyugodt kezekben, hát már mennék. Tehát szeretnék nyugodt kezekben lenni, és úgy kijönni, hogy mindenem helyre van rakva. Mi volt eddig a legnagyobb kihívás? Melyik paciens? Nyilván nem mondhattok neveket, nem is ez a kérdés, hanem hogy milyen eset volt az, ami mondjuk hónapokig eltartott, és kitartottatok, és csináltátok, és aztán siker lett belőle.
Nekem van egy jó sztorim, most így gondolkodtam, hogy lehet, hogy ezt így végig kellett volna gondolni, mert rengeteg eset van, és már most már egy olyan, ahogy megnyitottuk a rendelőt itt Fehérváron, azóta is szerencsére, vagy hát nem szerencsére, mert nagyon sok embernek van panasza, de hála Istennek megtalálunk minket, és meg remélhetőleg, illetve szerencsére tudunk a legtöbbjüknek segíteni. Szóval elég sok a merítés. Uh-huh. Volt egy olyan esetem még korábban, aki azért keresett meg, mert egy fiatal hölgy volt, és nem lehetett gyerekük amiatt, mert olyan erős hátfájdalom volt, gerincsérve, és azt hiszem kimutatottan, hogy egyszerűen nem tudták összehozni a babát, és akkor megkeresett, és ugye alapvetően azért elég relatíve gyors megoldás szokott születni, néhány kezelés alatt már, ha nincs látható változás, akkor mi is frusztráltak vagyunk, akkor mi is keressük, hogy mit lehet, hogy lehet, még mit nem jól csinálunk esetleg. Tehát alapvetően az egyik nagy előnye a módszernek, hogy hatékony, uh-huh. és relatív gyorsan lehet haladni, viszont ebben az esetben egy elég krónikus esetről volt szó, és hát több hónapig jött hozzám, és így elferdült tartása is volt, tehát lehetett látni rajta, hogy így valami nem oké, nagyon nem oké, uh-huh. és akkor szépen haladtunk, és végül úgy lecsökkentek a panaszai, aztán elköszöntünk egymástól, és már van babájuk is egyébként, úgyhogy ez egy ilyen szemmel látható eredmény, és igen, és egy kicsit ilyen érdekes az egész.
Ez nagyon jó érzés lehet, amikor úgy tudtok segíteni, amikor látjátok a másik, hogy Úristen megszabadult a fájdalomtól. Tehát tényleg ez egy hivatás, ahogy mondtátok is, hogy nem csak egy úgymond munka, hogy elvégeztem a munkát, becsuktam az ajtót és hazamegyek, hanem azért csak jár az egyetokba, például ebben az esetben, hogy a hónapokon keresztül csak az mocorog benned, hogy hogyan tudnék még segíteni. Ez nagyon nagy dolog.
Hát nem mindig egyszerű ez a része.
Elengedni nehéz, igaz?
Igen, igen, meg kilépni ebből a szerepből.
Meg ugye ti pár vagytok, együtt, hát nyilván egy helyen dolgoztok, nem együtt, mert külön vannak emberek, akikkel foglalkoztok, de este hazamentek, megbeszélés megvan?
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy általában hazaérünk, és akkor így ventillálunk, hogy képzeld, milyen paciensem volt, és ezt csináltam, és így javult, és vagy így nem javult, aha. hogy esetleg neked van-e ötleted, és ezért aha. is jó, hogy együtt tudunk dolgozni, mert azért így az életben is elég nagy összhangban vagyunk,
ez jó,
és
jó.
Szakmailag is egy irányba mozgunk, és így hatékonyan tudunk együtt is kezelni, meg vannak az Attilának is az erősségei, nekem is az erősségeim, uh-huh. ugye ő babákkal is foglalkozik, mert a gyerekklinikán dolgozott 5 évet.
Az igen.
Tehát az inkább az ő területe, én inkább felnőttekkel foglalkozok, szóval így tudjuk egymást segíteni.
Nagyon jól hangzik. És a babák területén ott miket tapasztaltál? Ugye hát azért ott ők még olyan kis rugalmasak.
Igen, ez a kulcs szó egyébként, és ezért lehet a babákat és gyerekeket is könnyebben kezelni, hogyha együttműködőek, ez nagyon fontos.
Igen.
Volt erre külön képzés. Én Bécsben végeztem ezt a Baba FDM-et még annak idején. Hát ez nem a legegyszerűbb terület, mert ugye ami nagyon fontos, és mondtam is ezelőtt, hogy nagyon fontos, hogy mit mond a páciens, mit érez. Hát a baba egy dolgot tud sírni.
Igen.
De hát sokszor akkor is sír, hogyha éppen akkor lett fölébresztve, vagy persze. éppen éhes, vagy bármi. Szóval komplexebb a dolog, de szerencsére ugye több eszköz alapján, több megfigyelés alapján kezelünk felnőtteket uh-huh. is. Tehát, hogyha látjuk, hogy be van szűkülve a mozgásterjedelem bizonyos irányokba, most legyen az egy torticollis, sokszor ilyen C-tartásban vannak a babák, vagy...
Az
vagy,
mi az a C-tartás?
Hát az, hogy egy picit így ferdén vannak, mondjuk a méhen belül nem fértek úgy el, de akár a lábacskáik is sokszor deformáltak egy igen. picit, és akkor ezeket azért lehet kezelni legtöbb esetben, elég jól, és ahogy mondtad is, tehát nagyon plasztikusak, tehát nem csak az idegsejtek, hanem ami miatt szintén náluk még gyors változást lehet elérni, hogyha egy problémát időben észlelünk, vagy a szakorvos, és a kötőszövetre is ez ugyanúgy igaz, uh-huh. tehát nem kell olyan erősen nyomni.
Ja,
vagy talán gyorsabban reagálnak, aha, de itt az együttműködés, ami a kihívást szokta jelenteni.
Azt elhiszem, tehát hogy én saját gyerekemet, hogyha valami sérülése történt, alig bírom, vagy alig merem megfogni, meg alig akarja megmutatni, mert nyilván fáj neki, de hát nálunk a bokasérülés, focisták a fiúk, nem ritka, úgyhogy most már tudom, hova kell menni, ha ilyen van.
Hát pont ez a bokasérülés, ez annyira nem ritka, hogy hát én ugye gyerekklinikán dolgoztam Pécsen 5 évet, ott egy, hát főleg traumás sérültekkel dolgoztunk, mert ott volt a legnagyobb igény ugye a gyógytornászokra, és ott emiatt csináltunk is egy kutatást, aminek hamarosan lesz, hát eredménye már van, de hamarosan publikálódik, ami, uh-huh, ami azért hatalmas dolog, hiszen ebben, tehát minden új módszernek jó, hogyha vannak publikációi, uh-huh, kell, hogy a tudományos háttér is mögötte legyen, és volt egy ilyen célunk, hogy mivel nagyon sok az ilyen bokatraumás, uh-huh, bokaficamok, ilyen-olyan húzódások, akár szalagsérüléssel, akár anélkül is tudnak elég durvák lenni, és az volt itt a lényeg, hogy ezzel a módszerrel minél előbb elkezdjük őket kezelni, és akkor sokkal előbb vissza tudnak térni.
Uh-huh. És lehet erősíteni bokaszalagot például ilyen tornával? Mármint olyan szempontból, hogy most ha valakinek nagyon gyenge a bokaszalag, és állandóan kimegy a bokája, hogy ott azt lehet így tornával erősíteni?
Na, ez egy olyan kérdés, ami teljesen releváns, és azt szoktam mondani a pácienseknek is, hogy ilyenkor egy ilyen sérülésnél nem csak a bokaszalagok, amit klasszikusan hívunk, annak sérülnek, húzódnak, akár szakadhatnak, hanem ezek a fascia szalagok is, uh-huh, amiket viszont tudunk kezelni. Volt ebben a kutatásban is olyan eset, aki úgy jött, hogy a sérülés előtti hónapokban folyamatosan kiment neki, nem tudom, pár hónap alatt többször a, uh-huh, a bokája, és akkor ilyenkor is azzal a korábbi megközelítéssel szemben, hogyha egyszer kimegy, az már kuka, azzal szemben azt tudjuk mondani, hogyha rendesen ezek a sérült, megnyúlt fasciális szalagok meg vannak rendesen kezelve, akkor remélhetőleg ez a stabilitás helyre tud állni. Tehát amit az előbb kihagytunk talán, hogy mi is milyen funkció is vannak a fasciának, tehát hogy nem csak arról van szó, hogy a fájdalmat tudjuk csökkenteni, uh-huh, egy kezeléssel, hanem stabilitást is vissza tudjuk állítani, illetve a mozgásterjedelmet. Tehát ez egy elég komplex szemlélet, szóval azért mondom, hogy ilyenkor érdemes akár egy ilyen kezelést uh-huh, megpróbálni, hogyha van ezzel gond egy visszatérő sérülésnél.
Igen.
De természetesen nagyon fontos az aktív része is, tehát hogy mellé legyen téve az a aktív terápia, amivel vissza tudjuk ezt az idegizom kapcsolatot állítani a korábbi állapotra. Nyilván sérülés után mindig ez sérül, az ember félti, nem úgy lép oda, akár hogyha mondjuk berögzítik, akkor utána lehet egy kényszertartás, és lehet akár egy gipsz egy rögzítő után. Szóval ezek miatt a kezelés mellett ez is nagyon fontos, főleg mondjuk a sportolóknál.
Igen, például ez is egy nagy vita volt, konkrét eset a gyerekemnél, hogy a bokaszalag szakadásánál az volt a nagy vita, hogy most legyen-e gipsz, vagy ne legyen gipsz. Mi a jobb? Mert hogy letapadhat, stb. És aztán végül mi a rögzítő mellett döntöttünk, pihent, tény és való, meg mankóztunk, felépült, de szerintem ráférne egy terápia, mert hogy úgy érzem, hogy nem, tehát hogy fél használni a lábát valóban.
Igen, sokszor egyébként akkor találkozunk a pacienssel, amikor már megvolt a sérülés, mm-hmm, már levették a gipszet, tehát előbb nem találkozunk velük, de az a tapasztalat, hogyha kezeljük őket az FDM-mel, akkor, és nyilván mellette elkezdjük az aktív terápiát sérülésnek megfelelően, tehát sokkal gyorsabban regenerálódnak, mm-hmm, sokkal gyorsabban térnek vissza a pályára, térnek vissza a munkájukhoz, mm-hmm, ezért nagyon szeretjük.
De ha valakinek mondjuk gyerekkorában volt egy ilyen sérülése, azokon is tudtok segíteni? Tehát mondjuk egy 20 évvel később is érzi még mindig, hogy van baj. Tehát ott nyilván azért az időskorban már nem úgy regenerálódunk, értem én, de mondjuk hogy 1-2 évet vegyünk, jó? Tehát valaki 1-2 év után feladja, hogy már állandóan kimegy a bokája, akkor is lehet?
Hát van, hogy vannak olyan problémák, amik fixálódnak, uh-huh, akár így több évtizedre is, és akkor utána jönnek. Nyilván azért ezt is figyelembe kell venni, tehát uh-huh, ez mindig mindig azért informatív, hogyha valami nem múlik el ennyi idő alatt semmire, hogy az nekünk is így szakmai szemmel fontos információ, de az nem azt jelenti, hogy nem lehetne rajta segíteni. És egyébként ez is talán a fő üzenet, amikor beszélgettünk, hogy most így mit mondjunk, hogy, hogy nagyon sokan vannak, akik nem tudják, hogy merre induljanak.
Igen.
Vagy azért, mert elveszítették a bizalmukat bizonyos rossz tapasztalatok alapján, vagy azért, mert egyszerűen nem tudják, hogy merre is induljanak, vagy egyáltalán lehet-e valamit vele kezdeni.
Igen.
Hát csak azok alapján, akiket így látunk napi szinten, azért az arány mindenképpen pozitív, tehát pár kivételtől talán eltekintve, mivel hát garanciát ugye sose lehet, vagy meg bölcs vállalni, de azért a legtöbbször tudunk javítani a helyzeten, és mondjuk ez nem csak ránk vonatkozik, hanem alapvetően mindenkire, aki szakmailag felkészült, és a pácienst komolyan veszi, és komplexen kezeli.
Nekem ezzel kapcsolatban pont van egy friss sikerélményem, megkeresett egy hölgy, hogy 5 éve fáj a háta, és ugye ez nagyon gyakori, hogy ülőmunkát végeznek, görnyednek a számítógép előtt, nagyon sok ilyen hát- és nyakfájóssal találkozunk, derékfájóssal, és hát ilyen hagyományos gyógytornára járt csak, kérdeztem, nem csináltak rajta semmilyen manuál terápiás kezelést, és azért a harmadik kezelésnél már lehetett látni, ugye ez már egy régóta meglévő panasz, hogy így azt nem érzem, hogy ott az a szúrópont a hátam közepén, és tehát ez egy olyan megkönnyebbülés volt neki, hogy nagyon hálás volt, én meg nagyon elégedett szakmailag. Nyilván még folytatjuk a terápiát, meg ez ilyenkor kiegészül úgymond egy ilyen preventív mozgásterápiával, nyilván aki így ül egész nap ilyen görnyetten, tehát a hátizmait erősíteni nem árt, gerinctornát csinálni, amit amúgy én mindenkinek javasolnék, tehát kötelezővé tennék.
Át kéne mozgatni minden nap, nem?
Igen.
Főleg az ülő munkát végzőknek, de egyébként a fizikai munkát végzőknek is, mert azt gondolják, hogy hát de ők mozognak egész nap, csak ugye ha a fizika megerőltetésben vagyunk, akkor azt is ki kell lazítani.
Igen, általában ők más típusú sérülésekkel vagy panaszokkal jönnek.
Mint megerőltetés és ilyenek?
Hát igen, például. De ugyanazzal a szemlélettel nagyon jól lehet kezelni az ilyen teljesen különböző helyzetből jövő embereket is.
És erről csináltok amúgy így, mert tudományosan nyilván nektek ez fontos, meg szakmai fejlődés. Csináltok esetleg ilyen kutatásokat is, vagy vezettek valamit, hogy mi jellemző fiatalkorban, sérülések, időskorban, mivel keresnek meg?
Hát sok kapacitásunk nincs,
most úgy nincs.
Külön és statisztikákat gyártani. Azért is mondtam ezt az előbbi kutatást, ami nem sokára megjelenik, mert azért ez komoly munka, és elsősorban mi a betegeket szeretnénk gyógyítani, meg az embereket, mindenkit, akinek gondja van, és ugye ezen felül így statisztikát vezetni, azon kívül, hogy így nagyjából látunk tendenciákat, nehéz.
Persze, csak ugye sokan elindulnak egy ilyen irányba, de hát nyilván ti nem a karrierista típusú gyógytornászok vagytok, hanem ti a gyógyító gyógytornászok, ez azért így, ez nem bántás azokkal szemben sem, akik elmennek a másik irányba, a tudományos irányba, hogy még mondjuk újabb terápiákat fejlesztenek ki, azzal sincs semmi baj.
Tehát arra is ugyanúgy szükség van, persze.
Így van. De az jó hír, hogy tudtok segíteni az embereknek. Jó, az egy nagy kérdés, ugye egy a 14-17 évesek közül, tehát így a tini korszakban milyen jellemző tünetekkel jelennek meg nálatok a fiatalok? Van ilyen mobilozás utáni baleset, vagy esetleg a mobil miatti rossz tartás, a kéz, például nagyon sokan azt mondják, hogy zsibbad a kezük. Ez nincs összefüggésben a mobilozással? Csak kérdezem.
Hát szerintem a mobilozásnak sokkal több problémája van. Tehát szerintem a fizikai tüneteknél sokkal nagyobb gond, amit a pszichésen okoz, meg mentálisan, hogy kilógozza az agyunkat, mert hát nekünk is sokszor ez munkaeszköz, és sokszor azért belefeledkezünk, főleg amikor, ahogy az előbb mondtam, nehéz úgy kiszakadni ezekből a sztorikból, meg úgy egyáltalán így úgy azt a sok infót így feldolgozni, és akkor az ember menekül egy kicsit el akar mindent felejteni, egy picit ez minden napos szerintem,
igen,
tehát el tudom érezni.
És igen. Azon kapod magad, hogy beírod a Google-ba, hogy várjál, ezt a terápiát is megnézem, még nem? Tehát, hogy azért előbb-utóbb visszakúszik a meló, hogy érdekel az is, de nyilván más területek is. Igen.
Hát igen, ez, na csak arra mondtam, hogy persze ez okoz fizikai, tehát simán ilyet már hallottunk, hogy zsibbad valakinek a keze, stb.
Sőt, szoktak is ilyennel megkeresni minket egyébként.
De ilyenkor se kell rögtön arra gondolni, hogy hú, gerincsér vagy bármi, még akkor is, hogyha lehet, hogy van olyan, akit mondjuk elküldenek MR-re, stb. Lehet, hogy látszik valami kis akár kiboltosulás, vagy azt szokták mondani, hogy messzesedés. Uh-huh. Most innen mennék annyira ebbe bele, de az a lényeg, hogy ezektől mi nem ijedünk meg, mert mi úgymond újra vizsgáljuk az egész esetet, és uh-huh. egy picit más szemlélettel közelítjük meg. Oda nem tudunk benyúlni,
persze.
de vannak olyan módszerek, akik magával a gerincsel jobban foglalkoznak effektíve, uh-huh. de ahogy mondtam is az elején, tehát több irány van, és az fontos, hogy több irányból meg lehet ezeket a problémákat oldani. Ez az FDM, ez egy út, uh-huh. és na, tehát, hogy itt is például sokszor ilyen fasciális eredete van, illetve, uh-huh. hogy ezzel a módszerrel rá tudunk nézni erre, és tudunk megoldást nyújtani, hogyha tényleg ez a gond, de igen, ezek előfordulnak, uh-huh. és persze nem akartam elbagatellizálni, szóval Ez nyilván probléma, hogy mert ez nem egy természetes tartás.
Igen,
tehát,
igen,
hogy
alapvetően
ugye mozgásra vagyunk teremtve, és ezek a kényszertartások, akár ezek a készülékek miatt, akár ez a sok ülőéletmód, stb., ez nyilván nem tesz jót. Uh-huh.
És ezeknek vannak így hatásai. Igen, egyébként én is érzem magamon, hogyha túl sokat mobiloztam, nekem is a könyököm, olyan, mint a teniszkönyököm lenne, olyan érzés. Aztán elmúlik nyilván, meg átmozgatom magam, tehát ez tök fontos. Meg az, aki egyébként mozog, és az életében benne van a mozgás, legalább heti kétszer, mert az már nagyon jó, márnak mondható, hanem minden nap, ugye, annak viszont nagyon is hiányzik a mozgás. Tehát, hogy, és észre is veszi, hogy kell, és ahogy te is mondtad, ha csak átmozgatja egy kicsit magát, meg a gerinc oszlopot. Vannak ezek a gördítők, ez a kemény ilyen, nem tudom, köszönöm szépen ezt a szót keresni, hát ez valami fantasztikus.
Igen, igen.
Az elsőnél azt hittem, hogy odafélek, tehát hogy így ez hihetetlen, és nem is gondoltam, hogy fáj ennyire a hátam, ahogy úgy végig gördítettem magam rajta. Jó, ha valaki elmegy hozzátok, és azt mondja, hogy szeretne mondjuk mert olyan lúdtalpa, tudtok-e kezdeni valamit? Mert például az egyik ismerősöm ezzel küzd, és ugye nyilván ő attól fél, ahogy egyre idősödik majd, hogy esetleg a csípőjével lesz probléma, vagy fájdalma lesz.
Foglalkozunk, igen, viszont azért azt itt fontos látni, vagy legalábbis mi úgy tekintünk erre, hogy legtöbb esetben ez lehet, hogy most megbotránkoztatóan fog hangzani, de a legtöbb esetben ez nem több, mint egyfajta esztétikai probléma.
Tehát az nem okozhat akkor a problémát később?
Nyilván összefüggésben van az egész test, minden összefügg, de például hát nagyon sok olyan népcsoport van, ahol csomóan lúdtalpasok, és egyébként nincs mozgásszervi gondjuk feltétlen, de való igaz, ettől függetlenül lehet vele foglalkozni, sőt, gyerekkorban mindenképp javasoljuk, meg később is, tehát lehet ezen korrigálni valamelyest, de csak azt akartam szemléltetni, hogy nem annyira egyértelmű, hogy akkor elkezd fájni a csípője. Na, aludtabb miatt.
Aha,
tehát,
értem.
Hogy ebbe mi egy picit máshogy gondolkodunk, sokan nem így, és lehet nekik ez most nem tetszik annyira.
De, jó, hát nem kell mindenkivel egyetérteni. De
csak azt mondom, hogy az is fontos, hogy ne mindenből a betegségtudat következzen, vagy erősödjön, mert így is, ahogy mondod, már az ember ül egy órát, és akkor már arra gondol, hogy hú, de rosszul ülök, és akkor már rosszul érzi magát. Mi pont ellenkezőleg mi szeretnénk azt, hogy az emberek így természetesen legyenek, éljék az életüket. Persze vannak olyan munkák, meg olyan feladatok, amik nem feltétlenül legjobb hatással vannak a testtartásra, meg az egészségre, de utána, hogyha elmennek sportolni valamit, amit szívesen csinálnak, és mozognak, és ezáltal kevésbé fognak kialakulni olyan krónikus mozgásszervi panaszaik, akkor az tök jó, és hogy erre nem szeretnék ráerősíteni, de vannak olyan esetek, amikor érdemes vele foglalkozni, akár egy lúdtalp, és ez mindig egyénileg mérlegelendő, hogy mivel, hogyan érdemes.
De akkor, ha jól értettem, nem úgy kell menni hozzátok, hogy viszem az összes orvosi papíromat, vagy a gyerekemét, vagy a nagymamáját, hanem oda megyek, se elmondom, és ti tényleg így kvázi megismertek minket, és akkor onnantól kezdve a páciensnek tényleg ráfokuszáltok, és az ő fájdalom küszöbét mérlegelitek, hogy mit bír, hol bír, mi fáj, és akkor így tapogatjátok ki a problémát, ugye?
Igen, hát nyilván, hogyha bejelentkezik és kérdezi, hogy akkor hozza a papírjait, akkor nem tiltjuk meg neki.
Jó.
Tehát nyilván ránézünk.
Sőt, sokszor azért nagyon hasznos tud lenni.
Igen, tehát nyilván ránézünk az orvosi papírokra, de legtöbbször nem, vagy van olyan eset, mondjuk úgy, hogy nem a páciens fájdalmával kapcsolatos dolgok írnak le. És igen, ez nálunk nagyon fontos, hogy figyelünk a paciensre, figyelünk, hogy ő hogy éli meg a fájdalmát, hogy az mikor alakult ki, hogy alakult ki, tehát figyelünk rá, hogy ő mit mond az ő panaszáról, nem arra vagyunk feltétlen kíváncsiak, ha csak nincs olyan nagy elváltozás, hogy például az MR mit mutat. Mert nem láttuk, hogy neki a panasza előtt is úgy nézette ki például az MR, inkább próbálunk tényleg a fájdalmát kezelni.
Meg a problémáját, ami van éppen, igen, nem mindig vetlen fájdalom.
Igen. Ez érdekes összefüggések ezek. Nagy kérdés. Ti egymást kezeltétek már?
Hát igen.
Kellett? Igen?
Kellett, igen. Hát amikor, ez egy nagy teher is nyilván, amikor így terapeutaként van egy fájdalmad, és tudod, hogy mi az, és hogy kéne megkezelni. Magadnak nem tudod, a párodat meg este 10-kor nem akarod ezzel zaklatni.
De hát azért csak-csak megcsinálja. Hát persze. Muszáj.
Muszáj neki.
Igen.
Igen, de azért tényleg, tehát ez mindenképpen ott van, ahogy az Anita is mondta, hogy ez nem könnyű. Tehát ez mindenképp az a része a szakmának, amit az elején is mondtam, hogy azért vannak néha olyan dolgok, amikor úgy érzik, hogy a határainkon már kicsit túlmentünk, és azért nehéz ez, mint nem csak egymás, bármilyen családtagot, mert az ember nagyon szeretné nyilván, hogy jó legyen, és valahogy úgy be vagyunk vonódva, hogy úgy ráfeszülünk egy kicsit, elvileg nem is nagyon javasolják azt, hogy családtagot kezdjünk, de hogyha ugye ez egyszerűség kedvéért más opció sokszor nincsen.
Igen.
De hogy azért ezek a bármilyen segítő szakmában ez szerintem biztos, hogy nagy egy kicsit a hátránya annak,
hát igen.
Ami máskor előny, vagy a szomszédnak, vagy nem a legjobb példa, de hogy aki megkeres, annál előny. Itt meg nem fel.
De mi is meghúztuk már azt a határt, hogy most már, hogy van szép új rendelőnk, tehát, hogy nagyon szeretjük, csak ketten vagyunk ott, hogy akkor, ha valakinek baja van, akkor oda felmegyünk, és ott szakmai környezetbe kicsit átszellemülve kezeljük egymást, nem otthon este 10-kor, mert nem lehet egyszerűen ugyanazt az eredményt elérni.
Persze. Ez jogos. Jó, ez így van, a sebész sem műtheti meg a családtagját, nem véletlenül. Jól van. Hát én nagyon sok sikeres kezelést kívánok nektek, és bízom benne, hogy legalább ilyen üdén és vidáman fogtok beszélgetni majd velem legközelebb, ha újdonságokról lesz szó itt a rádióban.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.